Kedves hallgatóink, elkezdjük a 10 parancsolat magyarázatának rádiós feldolgozását. Dezső Attila sátorai, a újhelyi református lelkipásztor az indító beszélgetésben a legfőbb parancsolat vonatkozásában beszél arról, hogy mit jelent az Isten és embertársaink szeretete a gyakorlatban. A riporter Jászter Beáta.
Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Máté 22. Szeretettel köszöntjük az Európa Rádió hallgatóit, és elkezdjük a 10 parancsolatnak a magyarázatát, az erkölcsi, teológiai mélységeinek a kutatását természetesen közérthető módon, hogy mindannyian hozzá tudjunk férni ezekhez a gondolatokhoz. A legfőbb parancsról beszélgetünk. Hogyan értsük Jézusnak a felszólítását, főleg az első felét, hogy hogyan szereste az Uradat és az Istenedet?
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. Elől járóban érdemes annyit elmondani, hogy amikor itt Jézus összefoglalja, mondjam így, a 10 parancsolatot, akkor már túl vagyunk a hegyi beszéden, bőven túl vagyunk, és ott ugye a hegyi beszédben azért ő már érintette ezt, és minden bizonnyal az évek során, ahogyan a nyilvános messiási munkásságában tanította az embereket, valószínű, hogy többször is érintették, vagy többször magyarázták a 10 parancsolatot. És valóban ez egy ilyen summája annak a 10 parancsolatnak, és amikor Jézus a nagy parancsolatot mondja, akkor hát nem egy ilyen erkölcsi minimumot fogalmaz meg, hogy na hát minimum ennyinek kell eleget tenni ahhoz, hogy te, hanem egy identitást ír le. Ugye azt mondja, hogy szeresd az Urat, ugye így van nekünk így lefordítva. Az eredeti görög szövegben az van odaírva, hogy agape seis, ez egy jövő idejű kijelentő aktív módú ige. Szó szerint azt jelenti, hogy szeretni fogod. És ez nyelvtanilag, tehát nem egy felszólítás, hanem egy kijelentés a jövőre nézve, egy olyan szükségállapotnak, mondjam így, a megnevezése, ami az ember önmagából adódik. Tehát Jézus nem egy ilyen opciót kínál, hanem azt mondja meg, hogy milyen ember az, aki valóban az Isten népéhez tartozik. Tehát a nagy parancsolat innentől kezdve, mondjam így, hogy számomra nem törvény, nem szeretem ezt a szót, hogy így törvény, hát parancsold meg, hogy szeressenek. Tehát, hogy ez annyira ilyen visszás, tehát nem valami jó szó erre az, hogy a parancsolat meg törvény, hanem innentől kezdve számomra ez egy hitvallás, és majd ahogyan belemegyünk itt mindjárt a beszélgetésben, remélem, hogy át fog ez jönni mindenkinek, hogy ez nem egy parancsolat, hanem egy hitvallás. És innentől kezdve ez az agapé szeretet, ugye van háromféle a görögben, az érósz, a filia, meg az agapé, ugye ez nem egy ilyen érzelem, hanem egy ilyen, hát akkor maradjunk ennél, hogy ilyen szövetségi identitás. A mondat mélyén, amit Jézus azért így elmond, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez nem más, mint Izraelnek a hitvallása. Shema Yisroel Adonai Eloheinu Adonai Echad V'ahavta et Adonai, ugye, szeresd az Urat. Tehát a héber szövegben itt ez a V'ahavta, ez megint egy kalkátal forma, megint egy egyes szám másik személy, ami azt jelenti, hogy hát szeretni fogod, vagy szereted majd, vagy szereted. Szóval megint csak nem egy imperatívus, megint csak nem egy felszólításról van szó, hanem egy ilyen szövetségi identitás kijelentésről van szó, mintha Isten azt mondaná, hogy ha valóban az én népem vagy, akkor így fogsz élni. Akkor ebben a szeretetben, ebben a szeretet kapcsolatban fogod ezt megmutatni, hogy te én hozzám tartozol. És mivel hát a kátal forma számom nekem azt mutatja, hogy itt nem megértendőről van szó, hanem egy tényről van szó. Tehát ez egy tény kijelentés, innen kell majd a többit megérteni. És érdekes módon azonban, hogyha a Sömára, vagy az Izrael hitvallására gondolunk, amit Jézus szó szerint idéz, akkor ott meg az elején az van, hogy Shema Yisrael, tehát halld meg, figyelj ide, Izrael, ez tényleg egy felszólítás, szóval valahogy azt akarja elmondani, hogy ha rám figyelsz, akkor annak az lesz a következménye, hogy szeretni fogsz, belém szeretsz, nem tudsz más csinálni, tehát, hogy akkor szeretni fogod az Urat. Szóval ez már önmagában evangélium, úgy gondolom, és az evangélium az meg nem törvény. Aki szemléli az Urat, aki hallgatja az ő beszédét, kapcsolatban van vele, az egyszer csak azon kapja már magát, hogy hát én úgy ragaszkodom ez az Isten, ez nekem annyira fontos ez az Úr, és nem azért, mert ez muszáj, meg kíván, hanem egyszerűen belül érzi, hogy én már nem tudom ezt másként tenni. Szóval én úgy gondolom, a szövegek alapján, a nyelvtani kifejezések alapján, hogy Jézus itt nem megparancsol dolgokat, szeretetet nem lehet megparancsolni, hanem egy ilyen megszületett kötődésről beszél az első és nagy parancsolatban, hogy nem azt mondja, hogy mit kell tennünk az Istenért, hanem hogy mivé válunk, hogyha milyenné válunk, hogyha az Istent első helyre tesszük. Szóval innentől kezdve így értsük. Tehát nem parancsolat, hanem identitás kijelentés. Akkor szeretni fogod az Urat, a te Istenedet.
Tehát hallottuk az előbb az izraeli hitvallásból, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Mit is jelent ez a gyakorlatban?
Hát amikor Jézus azt mondja, hogy Isten teljes szívből kell szeretni, akkor nagyon nem az érzelmeknek a világáról beszél, hanem az embernek a döntéseinek a központjáról beszél. Tehát a bibliai értelemben ugye a szív, ez az akaratnak a kifejező központja, mondjam így, hogy az iránytű az a hely, ahol hogy eldől, hogy kinek engedelmeskedem. Ugye ez is szokták a prédikátorok mondani, hogy ki lakik a te szívedben, mi van a te szívedben. Ugye teljes szívvel szeretni az Istent, hogy ez azt jelenti, hogy ő az első számú referencia minden döntésemben. Tehát gyakorlatilag ez akkor látszik meg, amikor nem csak vasárnaponként kérdezem meg az Istentől, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hanem hétfőn mondjuk munkába menetben is. És ott van valaki, akit annyira nem szeretek, de Uram, most mi legyen, most vitatkozzak, most álljak meg, most hallgassak el. Dávid király, amikor a Bibliában olvassuk, akkor ugyanilyen szívvel élt, amikor azt mondta, hogy Uram, kereslek téged, stb., és hogy igazából emiatt lehetett Isten szíve szerint való király. Nem azért, mert hibátlan volt, hanem mert mindig Istenhez tért vissza. Ugye a Zsoltárokban erről mindig beszéltünk, vagy igyekeztünk róla beszélni. Szóval a teljes szívből azt jelenti, hogy Isten határozza meg az én döntéseimet. Aztán kolb návseká, ugye ez a teljes lelkedből, ez nem, megint csak nem egy ilyen, hát, hogy mondjam, ilyen titkos, misztikus rész, hanem az életem, az egész egzisztenciám, ugye a nefes, az egész létezésem. Tehát Istent teljes lélekkel szeretni azt jelenti, hogy hát vele élem meg az örömeimet, és vele élem meg a bánataimat is, a nevetésemet, meg a sírásomat, a félelmeimet, a veszteségeimet, a vágyaimat, tehát tulajdonképpen az egész egzisztenciám arról beszél, hogy én őhozzá tartozom. Például ott van a Bibliában Jobbnak az esete, hát ő azért tudott imádkozni akkor is, amikor mindent elveszített, mert az egész nefesével, az egész egzisztenciájával, az egész életével azt bizonyította, hogy az én életem az Isten kezében van. Tehát nem a gonosz határoz meg engem, hanem az Isten, ezért őhozzá megyek. Szóval gyakorlatban ez nem csak azt jelenti akkor, hogy én így hálát adok, akkor, amikor jó dolgok történnek velem, hanem az Istenhez megyek akkor is, amikor fáj. Ezt jelenti, hogy teljes lélekkel. Aztán minden erőből, ugye ez a kolmő ódöká, ugye ez a teljes mindeneddel szó szerint, tehát minden kapacitásoddal, minden képességeddel, hogyha úgy tetszik. Na hát ez már nem csak az embernek a belső világát jelenti, hanem hát ez az időmet jelenti, az energiámat jelenti, a pénzemet jelenti, a figyelmemet jelenti, az erőforrásaimat jelenti. Tehát az Új Szövetségben, mikor felajánlották a házukat az Isten tisztelet tartására, akkor ez a mi ódekáz, akkor ez a mindened, ami ott volt. Tehát az özvegyasszonynak a két fillérje is, hát ezért volt nagyobb áldozat, mint a gazdagok nagy adományai, mert hát ő a mindenét adta oda, a kolmő ódekáját, tehát a teljes mi ódját. Tehát gyakorlatilag ez mindig akkor jelenik meg, amikor az időbeosztásomban is az Isten lesz az első. Tehát nem csak az elméletben vagyok keresztény, nem csak elméletben vagyok Isten hívő, hanem a gyakorlatomat is olyanná alakítom, ami mindenben ő az első. Tehát a teljes szív, a teljes lélek, teljes erő együtt azt jelenti, hogy hát Isten nem csak egy szelet az én életem nagy tortájából, hanem ő maga a torta. És hát ez nem egy ilyen ilyen perfekcionizmusra való törekvés, hanem az egész életemnek így tulajdonképpen az alapja. De nem azt jelenti, hogy soha nem fogok hibázni, hanem hogy mindig visszatérek az Istenhez. De amikor a Biblia hőseiről beszélünk, vagy a hit nagy harcosairól, akkor ők azért tudtak hitelesek lenni, mert ragaszkodtak az Istenhez, és ebben a nagy ragaszkodásukban Isten csodát tudott tenni. Megint csak odáig jutunk, hogy akkor az agapé szeretet, az nem egy ilyen teljesítmény, hogy szeresd az Urat, ez nem teljesítmény kérdése, hanem egy odatartozásnak a kérdése, és aki oda tartozik, az egyre inkább egész emberként kezd szeretni. Tehát nem csak gondolatba szeret, de egyébként nem akarom kimutatni, nem csak a számmal szeretlek, de egyébként nem tudom kimutatni, hanem egész lényemmel szeretem az Istent.
Ugyanaz a szeretet vonatkozik az emberre is, mint az Istenre a nagy parancsolat szerint, és mit jelent ez a gyakorlatban?
Hát igen, azt gondolom, hogy jogosan merül fel a kérdés, hogy ugyanazzal a szeretettel kell szeretnünk az embert, mint amiben az Istent szeretjük. Tehát Jézus válasza nagyon egyértelmű, azt mondja, hogy a második az hasonló ehhez, vagyis ugyanabból a forrásból fakad. Nyelvtanilag, hogyha egymás mellé tesszük itt ezt a két igét, akkor megint csak az van itt, hogy agape seis. Tehát ugyanaz, mint amit az Istennel ír az ige. Tehát szeretni fogod. Ez azt jelenti tehát akkor, hogy nem kétféle szeretetről van szó, hanem egyetlen agape szeretet irányul két irányba, mondjam így, Isten felé és ember felé. És az Istennel való kapcsolatnak a minősége határozza meg az emberekhez való kapcsolódásomat, és nem lehet az Istent agapével szeretni, miközben az embereket gyűlölöm, meg utálom, meg aláteszek. János apostol ezért mondja, hogy aki nem szereti a testvérét, akit lát, az nem szeretheti az Istent, akit meg nem lát. Tehát az hazudik, az nem mond igazat. Az agapé tehát az ember felé megint csak mondjuk ki, hogy nem ilyen érzelmi hullámvasút, nem ilyen érzelmi szimpátián alapul, hanem a másik javának a tudatos keresését jelenti. Ez, hogy szeretem a másik embert. És akkor is működik, hogyha nem kedvelem a másikat. Ugye Jézus ezért parancsolja, hogy szeresd ellenségedet. Tehát, hogy magyarul akkor is tudsz vele jót tenni, ha egyébként a hátad közepére kívánod. Szóval ez nem azt jelenti, hogy hát akkor mindenkivel ilyen bensőséges lelki kapcsolatba kell lenni, minden titkodat mondd el neki, bízd rá magad, tárulkozz ki. Tehát messze van ettől ez a parancsolat. Ez azt jelenti, hogy nem mondok le senkiről, mint emberről, mint az Isten teremtettségének egy részéről. Tehát az irgalmas samaritánus az ugye nem azért segített, mert hát tetszett neki az ember, hanem azért, mert meglátta benne az embert. Nem azért, mert ez volt a kötelessége, mindenkin segítünk, de hogy segítünk mindenkin. Tehát az embert látta meg benne. És az agapé gyakorlatban, tehát innentől kezdve időt, figyelmet jelent, türelmet és önkontrollt jelent, és sokszor tényleg így van a gyakorlatban, hogy többet jelent hallgatni, mint állandóan beszélni a másikhoz. Tehát, hogy az agapé szeretetem az kimutathatom abban, hogy leülök amellé a beteg mellé, és végig hallgatom, meg amellé a nyugdíjas mellé, mert hogy senkivel nincs kivel beszélni, és mindenki rosszul van tőle, mert annyit beszél, és az én agapé szeretetem az lehet az, hogy leülök mellé, és végig hallgatom, akkor mondja a drága. És nem kell mindig reagálnom, tényleg nagyon sokszor elég, ha csak végig hallgatom. Vagy nagyon sokszor elég csak jelen lenni valakinek az életében, nem kell állandóan a megoldáson agyalni, mert akkor az én megoldásom, akkor ő nem fejlődik, de hogy támogatóként ott tudok lenni mellette. Ez is az agapé szeretetnek az egyik megnyilvánulása. Hogy valahogy azt kéne meglátnunk, azt gondolom ebben, hogy az agapé szeretet az ember felé az a hordozó szeretet, ami megnyilvánul. Pál ezért mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztusnak a törvényét. Tehát látjuk azt, hogy az Ó és Új Szövetség nagyon összeér, tehát nem, hogy először egy a kettő, és innentől kezdve az, hogy szeresd fele barátodat, ez megint csak nem érzelem, hanem egy döntés kérdése. Hogy bár megtehetném, hogy ő mocskolt, akkor én visszamondom. Ha ő bántott, én kétszer annyira fogom bántani, hogyha nem tudom, majd megtanulja, hogy kivel húzzon újat. Tehát igazából itt egy döntésről van szó, hogy a rosszat jóval győzöm meg. Tehát a nagy parancsolat szerint az ember szeretete az az Isten szeretetének a kézzel fogható jelenléte ebben a világban. Jó? Tehát nem egy elvont dologról van szó.
Amikor kezdő tanító voltam, keresztény iskolában tanítottam, és a lelkipásztor feltette a gyerekeknek, az alsósoknak a kérdést, hogy ki az én felebarátom. És nagyon aranyosan azt mondta egy kislány, hogy hát az, akit csak félig szeretünk, vagy az, akit csak félig szeretek. Természetesen megkapta a megfelelő választ, és el is fogadta, és megtanulta, hogy ki az én felebarátom. De hogy milyen érdekes, hogy a nagy parancsolatnak a második része is milyen súlyokat hordoz. És hogy, bocsánat, hogy ilyet mondok, de talán még nehezebb megvalósítani a gyakorlatban, mint az elsőt. Mert azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mondja Jézus, mint önmagadat. És ott van benne az önmagad szó is. Évszázadok alatt annyiszor mondták, hogy nem kell magadat felmagasztalni, ne gondolj magadról túl nagyot. Leszoktattak minket az önszeretetről. Akkor hogy fogom én megtalálni a helyes utat? Itt van megint egy zsinórmérték. Hát Krisztus is megmondta, aki önmagát nem szereti, nem tud szeretni mást, és az Isten sem tudja szeretni. Csak ezt olyan nehezen verjük a fejünkbe, miért?
Igen, nagyon örülök ennek a felvetésnek, mert Jézus nem véletlenül teszi azt hozzá, hogy úgy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat, mert ez a hitvallásunknak a része, az önmagunk szeretete. Tehát ez azt jelenti, hogy az agapé szeretet az nem csak Istenre, és nem csak a másik emberre, hanem önmagunkra is vonatkozik, és nagyon sokan összetű, hogy ja, mert ilyen önző keresztények akkor azok, akik önmagukkal foglalkoznak, nem, hanem egy helyes önmagunkhoz való viszonyulást kér tőlünk az Úr Jézus. A Biblia két dologtól nagyon-nagyon távol tart bennünket, az egyik az, hogy önutálat. Ettől nagyon távol tart bennünket a Biblia, bűnbánatra hív, de önutálatra nem hív bennünket a Biblia. Az agapé szeretetnek tulajdonképpen az önmagunk felé való megnyilvánulása az, hogy úgy tekintek magamra, ahogyan az Isten tekint rám. Nem idealizálom magamat, mert ez a másik, amitől óv bennünket a Biblia, tehát nem idealizálom, nem mondom, hogy már vagyok a tökéletes, és nem, hanem az Isten szemével látom magamat, de nem is gyűlölöm magamat. Tehát ez a kettő, ez elfogadhatatlan az Isten részéről. Tehát elfogadom azt, hogy teremtmény vagyok, elfogadom azt, hogy megváltott bűnös vagyok, simul justus et peccator, egyszerre vagyok megazult és bűnös, és elfogadom azt, hogy értékem van, igaz gyöngy vagyok az Istennek a szemében, aki mindenét odaadta, értem, az ő fiát, Jézus Krisztust adta oda, értem, hát ennél értékesebb, hát nem lehet, nincs ennél értékesebb dolog. Tehát Pál ezért mondja, hogy hát persze, bűnösök vagyunk, meg mindent, de akarom tenni a jót, nem tudom tenni a jót, stb., de Isten temploma vagytok ugyanekkor. Vagyis hát nem közömbös az, hogy hogyan bánunk önmagunkkal. Szóval az agapé önmagam felé, az soha nem ilyen kényeztetés, hogy ez az avonfél, mert megérdemlem, jó? Tehát nem érdemlem meg. Ez nem egy kényeztetés, hanem egyfajta ilyen felelősségvállalás. A református lelkészi törvényünkben benne van az is, hogy mindenkinek nagyon komolyan oda kell figyelni a saját testi lelki épségére, hogy ez a szolgálatban ne akadályozzon senkit, vagy ne jessze meg a gyülekezetet, vagy ne hogy megterhelje túlságosan a gyülekezetet. Tehát ez a fajta önmagam szeretetéről, ez a gyakorlatban lelkészek felé is így nyilvánul meg. És hát megjelenik abban is, ahogyan a testemmel bánok, ugye, hogy akkor most kondiba tartom magam, vagy elpunyadok, hogy normális ételeket eszek, vagy pedig egészségtelen életmódot viszek. A pihenésemben, na ez az, amit én még mindig tanulok, tehát nem tudok valahogy magamnak időt szakítani arra, hogy csak pihenjek. Ez is pedig benne van, hogy mikor dolgozom, hogy meddig dolgozom, tehát a határoknak a meghúzása, hogy nemet tudok mondani dolgokra, ez nem hitetlenség, ez nem bántás a másik felé, hogy persze, mert nem akarja vállalni, nem. Ez az önmagam szeretete, hogy ne haragudj, de ha ezt is már magamra vállalom, akkor tényleg megbolondulok, akkor ez most nem megy. Tehát megjelenik abban is, ahogyan magamról beszélek. Sokan olyan károsztató módon beszélnek magukról, hogy mert én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg én már nem változok, meg én, engem mindenki utál, engem senki se szeret, engem nem tudom, és lehet ezeket mondani, csak hát ott van az ige, hogy kicsoda kárhoztatja. Hát nincs olyan károsztatás, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát akkor miről beszélünk, akkor miért mondunk ellene a Bibliának? Azt látom a keresztényeknél, hogy kegyetlenebbül bánnak önmagukkal, mint úgy mindenki mással. Az agapé szeretet, és pont ez a jézusi viszonyulás, ez az identitás kérdés nem engedi, hogy folyamatosan vádoljam azt, akit az Isten feloldozott, tehát magamat sem. Tehát ha megbocsáttattak a bűnöim, akkor miért kaparom elő? És persze vannak ilyen kegyességirányzatok, amik ilyen bűnközpontú igehirdetéseket, meg bűnközpontú dolgokat hoznak, és az ember már azt se tudja, hogy még honnan szedje már még elő valamit, hogy megfeleljen az elvárásaiknak, mert ja Istenem, az olyan bűnös vagyok, hogy én már annyira bűnös vagyok, miközben Jézus azt mondja, hogy hát miért kárhoztatod magad, amikor ez már megvan, már megbocsáttattak a te bűneid, menj el, és többet ne vétkezzél. Nagy figyelj oda. Dávid olyan szépen tudta magát így karbantartani lelkileg, hogy miért csüketszel én lelkem, miért nyughatatlankodol bennem, bízzál az Istenben, mert még hálát adok neki az én szabadításom Istenének, emlékszünk itt a Zsoltárokban, ahogyan vettük. Tehát tudott önmagáról, ez nem narcizmus, tehát ez nem az, hogy akkor én, hanem egy önmagunk felé való lelki gondozás Isten igéjével. Valóban így van, hogy Beáta mondta, hogy aki nem tud, mondjam, hogy egészségesen bánni magával, az hosszú távon másokkal sem fog tudni. Innentől kezdve nagyon komolyan kéne vennünk az Istennek a munkáját mi bennünk. Tehát, hogy az Isten munkálkodik, az Isten dolgozik, nem kell ezt sietetni sem, fel se szabad adni, hogy na akkor én még mindig itt járok, én még mindig nem tettem ezt, hanem elfogadom azt, hogy úton vagyok, és nem a célban vagyok. Ezért az, hogy milyen kereszténynek kell lennie az embernek, hát lehetnek irányelveink, de ilyen almarostáló, meg nem tudom mi, hogy akkor te nagy alma vagy, te kicsi, te kipottyantál, te még alsó zsákba se vagy már jó, meg te csak kibircs vagy. Ez messze, nagyon messze áll ettől a szentírási kijelentéstől. Tehát nagyon fontos, hogy érezzük, hogy Jézus az ilyen fajta önszeretetet azt nem bűnnek nevezi, hanem a hitvallás egy részének. Én így értem, így látom.
Ennek a második résznek, amikor Krisztus arról beszél, hogy szeresd úgy a fele barátodat, mint önmagadat, van-e ószövetségi gyökere?
Igen, tehát amikor össze kell foglalni a dolgokat, akkor ez az egyik ugye az Izraelnek a hitvallása volt. A másik is egy ószövetségi ige, amit Jézus idéz a törvényből, ez a Levitikus 19:18, amikor arra van szó, hogy ne állj bosszút embertársadon, ne tarts haragot, hanem szeresd fele barátodat, ahogyan önmagadat. Megint csak egy ilyen szó szerinti fordítás van itt, és itt a le re-akka, ez, amit szerepel a fele barátra, nagyon fontos. Én fontosnak tartom azt, hogy beszéljünk arról, hogy itt nem minden emberről van szó, amikor a szerest fele barátodról van szó, hogy nagyon kicsavart látás, egy teológiai, nem is tudom, hogy mondjam, sekélyesség az, amelyik arról beszél, hogy minden embert, meg stb. Tehát a szó gyökere, ez a rea, ez a társat, a közelít, a hozzá kapcsolódó embert jelenti. És ott ebben a szövegösszefüggésben egyértelmű, hogy Izrael népéhez, az Isten szent népéhez tartozókról beszél, nem a világ minden emberéről beszél, hanem ez a felebarát azok közül való, akikkel együtt éltek, a közösségnek a tagjai voltak, a szövetséges népnek a tagjai voltak, tehát nem arról van szó, hogy minden ember iránt ugyanilyen kötelesség állna fel, hanem konkrétan az ismert, a személyi kapcsolatokban kell, hogy ennek megmutatkozzon. Tehát a többinek nincs értelme. Nem mondhatom azt, hogy én úgy szeretem azt, akit még nem is ismerek, de én már annyira szeretem, de semmilyen kapcsolatban nem állok vele, de én úgy szeretem. Hát ennek nincs értelme. Nincs értelme. A szeretet az mindig kapcsolati dolog. Tehát a törvény mindig a közösségben lévő emberre vonatkozik, és itt a Levitikus 19:18, ez pontosan azt mutatja, hogy aki valamilyen felelősséggel tartozik a másik iránt, mert közösségi kötelezettsége van. Tehát ez a kijelentés adja, mondjam így, hogy az alapját annak, amit Jézusnál itt a Máté 22-ben olvasunk. Nem véletlenül mondja Jézus ezt sem, szeresd fele barátrat, mint magadat, és akkor itt van a plészion szó a görögben. Ez ugyanazt hordozza, hogy a közelálló, még a plésziosz, ugye ez a hozzám közel lévőt is jelenti, a mellettem levőt, a környezetemben lévőt. Tehát megint csak azt kell látnunk, Jézus sem azt mondja, hogy minden embert az ég adta világon, akivel nem is találkoztál, a híradóban hallottál róla, hanem aki kapcsolatban van veled. Tehát az agapé, amit Jézus említ, tehát ez nem egy ilyen elvont általános szeretet, hanem egy gyakorlati, döntés alapú kötődés egy közösséghez, egy gyülekezethez, egy családhoz, egy baráti közösséghez, egy munkatársi közösséghez. Tehát azért nagyon fontos, mert mondjam így, hogy egy gyakorlatiasságot próbál behatárol bennünket. Tehát a felebarát az nem az idegen, akkor a gér szót használta volna itt a Biblia, nem az idegen, meg a xenos szót használta volna a Biblia, jó? Hanem az, akihez valamilyen módon kötődöm, szövetségi, közösségi értelmezés nélkül, ez a parancsolat elveszíti az értelmét, tehát nincs miről beszélni akkor így, hogyha ez nem itt történik. Tehát vagyis a második parancsolatnak az ószövetségi gyökere, ez nagyon hangsúlyos, tehát közösségileg kell. Ez az alapja, hogy az agapé ne legyen ilyen elvont szeretet, hanem mindig konkrét emberi kapcsolatokban kell, hogy megjelenjen. Innentől kezdve megint csak egy identitás kérdésről van szó, és megint csak egy hitvallási kérdésről van szó. Ez nem lehet parancsba adni.
Tehát, hogyha az agapé szeretet az cselekedetekben nyilvánul meg, akkor a 10 parancsolat értelmezésében hogyan beszéljünk erről, hogyan gondolkodjunk erről, mit értünk ez alatt?
Azt kell látnunk, hogy miután azt mondtuk, hogy az agapé szeretet az nem egy ilyen elvont érzés, hanem hát cselekedetekben és kapcsolatokban megnyilvánuló életforma, akkor ennek a 10 parancsolat felosztásában is megvan a lenyomata, mert azért Isten soha nem mond ellene önmagának, tehát a teljes Ószövetség, Újszövetség az egy egység, egy kijelentő van, egy Biblia van, és látjuk, hogy Jézus is a nagy parancsolatnak, vagy hát ezek a nagy identitás kijelentésnek a rendező elvét alkalmazza, és ennek két iránya van a 10 parancsolatban is, ugye itt is tanítjuk a gyerekeket a hittanórákon, hogy a két kőtáblának a parancsolati felosztása az különbözik. Tudom, hogy más a katolikusoknál, talán más a zsidóknál is, de nálunk, miután Jézus egyértelműen világossá tette, hogy a kétféle kapcsolódás az hogy néz ki, akkor az első kőtábla az az Isten és az ember közötti helyes kapcsolódásra tanít, a második kőtábla az meg az ember és az ember közötti helyes kapcsolódásra tanít. Mondjam így, hogy gyakorlati térkép arra, hogy hogyan szeressem az Istent, és gyakorlati térkép arra, hogy hogyan kell szeretnem az embereket. Tehát, hogy az elsőben például csak így nagyon ilyen pick-up szintjén, hogy ne legyenek más isteneid. Itt az agapé azt jelenti, hogy Istennek adom az első helyet a döntéseimben, az életvitelemben, ugye az, amiről az előbb beszéltünk, vagy ne készíts faragott képet, hogy itt az engedelmes tiszteletadásról van szó, megint csak nem pusztai érzelemről, jó? Tehát mi az, ami majd reménység szerint, ahogyan haladunk előre itt az év során, akkor fogunk látni, hogy hogyan szeressem az Istent? Imádattal, hűséggel, az időmmel, a figyelmemmel, a tiszteletemmel, és hosszasan fogjuk majd sorolni talán ezeket a dolgokat. Tehát ez az, amit az első 4 parancsolat mond el nekünk, ez az első kőtábla. A következő kőtábla ugye az ember és ember közötti helyes kapcsolatra tanít, ez, amit Jézus így mond, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát akkor ez meg az 5. parancsolattól egészen a 10. parancsolatig. Tehát itt 6 parancsolat van ezen a második kőtáblán, és hát itt is a közösségben lévő, a velünk közösségben lévő emberre vonatkozik, ugye tiszteld apádat és anyádat, ugye ez velem közösségben lévő emberről van szó, tedben megnyilvánuló, nem pusztán ilyen belső, úgy szeretem anyukámat, igen, de ezt ki is kell fejezni. Szoktuk, amikor ezeket a parancsolatokat vesszük, akkor volt olyan házi feladat, hogy mondtam a gyerekeknek, hogy menjetek haza, és a legváratlan pillanatban üleljétek meg édesanyát, puszit adni neki, és mondom, úgy köszönöm, hogy vagy nekem. És mondom, majd a következő órán megbeszéljük, hogy hogyan reagáltak rá a szülők. És olyan viccesek voltak, hogy megoldottuk, és mondták, hogy hát anya nem tudott velem mit kezdeni, hát csak nézett, hogy mi bajod van, hát nem csak szeretlek. Tehát, hogy ezek ilyen nagy dolgok. Ne ölj, ne lopj, ne kívánd azt, ami a melletted levői, a szomszédé, mondhatom így is. Mind-mind ott van, hogy a másik ember javát, boldogságát keresem, ezt jelenti a második kőtáblának a parancsolata, de mind a kettő ugyanabból az áhávából, vagy agapéból ered, és innentől kezdve lehet szerintem érteni Pál apostolnak a szeretet himnuszát is, amikor azt mondja, hogy ha pedig szeretet nincs bennem, akkor én semmi vagyok. Ha ez az agapé nincs bennem, akkor semmi vagyok. Ez felsorolja, hogy mit tett az Istenért, hogy az a vagyonomat szétosztom, ha a testem tűzhalára szánom, tehát hitvalló leszek, és minden egyéb az Istenért és az emberért, de hogyha ez mind az agapé nélkül van, akkor nek semmi értelme, semmi haszna nincs ebből. Szóval a 10 parancsolatot reménység szerint majd így így ennek a szemüvegén keresztül fogjuk végignézni, hogy először az urat, mert ugye ez az első és nagy parancsolat, a másik meg majd hasonló lesz ehhez, hogy ha őt szeretem, akkor az emberekhez így fog viszonyulni.
Ugye most az a helyzet, hogy a református beszélget a görög katolikussal, és ugye a zsoltároknál is már biztosan érezték a hallgatók, hogy mennyi türelemmel, toleranciával, szeretettel viszonyultunk egymáshoz, mert hát ugye azt is tudjuk, hogy a szeretetünket úgy tudjuk kinyilvánítani, hogy nem elcsábítani a mi hitünk felé a másik embert, illetve nem leszólni a másikét, hanem végtelen szeretettel figyelni, hiszen egy az Isten, és ugyanolyan irányba nézünk fölfelé, amikor imádkozunk. De hát ugye én, mint görög katolikus, ugye rögtön megállapítottuk, hogy hopp-hopp, itt bizony vannak kicsi eltérések. Összességében nem, mert ugyanaz a zsinórmérték, ugyanaz az iránytű, de azért vannak benne olyan dolgok, amik egy picit eltérnek. Így kérdezem most, hogy hogyan viszonyul a református egyház a 10 parancsolathoz.
Igen, hát a református hagyományban azért a 10 parancsolat az nem csak ilyen szabályoknak a gyűjteménye, hanem az Isten akaratának a kifejezése, és hisszük azt, hogy Krisztushoz vezérlő mester tulajdonképpen mind a 10 ige. Nagyon sokszor, amikor a farizeusokról van szó az igében, vagy az új szövetségben, akkor úgy hibáztatják őket, meg ilyen gyűlölettárgya, meg nem tudom, pedig a törvényt 613 gyakorlati rendelettel próbálták csak magyarázni. Tehát egészen gyakorlativá akarták tenni azt, hogy mit jelent az Isten és az embereknek a szeretete. Egyfajta útmutató volt ez az akkori korban, hát ugye nekünk itt nem lesz 613 alkalmunk, de hogy itt volt ez a jásze, velótásze, tehát hogy tedd meg és ne tedd meg, és hogy a probléma mindig az lett belőle, hogy aztán ez úgy megmerevedett, és ilyen szabályháló lett, törvényeskedéssé vált. Ezért nagyon fontos, hogy amikor a 10 parancsolat dolgairól beszélünk, irányokat mutatunk. Ezért is az ökumenikus szellemben, lelkiségben is mindenki hallgathatja ezt, nem fogunk senkit reformátussá tenni, ígérem. De a reformátusokat meg kell erősíteni abban, amiben benne vagyunk, ami már kikristálysodott. Tehát a 10 parancsolat számunkra ez nem ilyen végcél, hanem egy ilyen mester, ilyen tanító, ilyen útmutató Krisztushoz. Calvin azért 3 dologról beszélt a törvénnyel kapcsolatosan, ugye a funkcióival, hogy ez tükör, például a törvény az tükör, megmutatja a bűneinket, megmutatja a hiányosságainkat, ugye belenézünk az ige tükrébe, hogy szoktuk is így mondani, és amikor a parancsolatokat olvassuk, akkor hát rájövünk arra, hogy fú, hol járok, tehát én nem is annyira szeretem így az Istent, teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből. Ez a tükör viszont nagyon fontos, hogy értsük, nálunk reformátusoknál nem azért van, hogy elkeserítsen, vagy ilyen önvádra hívjon, vagy akkor önmarcangolásra hívjon, vagy hogy arra hívjon, hogy akkor most már adjuk fel, mert ezt úgyse lehet betölteni, mert nem lehet betölteni, hanem hogy felismerjük, hogy szükségem van a megváltásra, szükségem van a Krisztusra, aki engem képessé tesz. Soha nem fogom tudni ebben a föld életben betölteni mind a 10 parancsolatot, nem tudom, neki képtelenség. De a bennem lakó Krisztus ez újra és újra tehet értem valamit, vagy megélhet ebből valamit. A második az, hogy egy fék tulajdonképpen ez a törvény, hogy visszatart a bűntől, szabályozza, mondjam így az életemet, hogy a társadalomban, vagy a családomban, vagy a közösségünkben ne káosz uralkodjon, hanem egyfajta ilyen megállt parancsol, hogy na ezt már nem lehet. Tehát milyen ember vagy te, hát milyen lélek van benned, hát micsoda lelki világod van neked. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, a fék, a szeretet gyakorlati kifejezése és azért ennek az agapénak a kifejezése. Egy tudatos döntés, hogy bár megtehetném, volna rá hatalmam, de nem teszem, mert szeretem az Urat. Aki szereti őt, én megpróbálom szeretni őt annyiban, hogy nem bántom. És harmadszor van egy ilyen ösztöke funkciója, tehát ugye tükör, fék, ösztöke, ez az ösztöke funkció, hogy arra indít, hogy hogyan szolgáljam az Istent, hogyan szolgáljam az embereket is, mondjam így, hogy szeressem. Tehát egyfajta ilyen inspiráció, ha úgy tetszik. De megint csak nem kényszer, hanem arra motivál, hogy megint csak Jézushoz jussak ki, akarok menni az Úrhoz. Tehát mindenki, aki a református egyház kötelékein belül törvényeskedik, az ellene van az igének. az sajnos semmit nem tapasztal abból a krisztusi szeretetből, ebből az agapé szeretetből, amiről itt Jézus is beszél, meg amiről a 10 parancsolat beszél, ott semmi más nem történik, mint a újra játsszuk az új szövetségnek a farizeusságát, és hát ez az, amit nem akar az Úr. A 10 parancsolatot tehát úgy érdemes olvasni, mint az Isten szeretetének egyfajta ilyen gyakorlati térképét. Nem ellenségként kell kezelni a törvényt, mert mi már a kegyelem idejében, persze a kegyelem idejében vagyunk, de ez mester, de ez tükör, de ez mondjam így, hogy a szakadék szélén egy korlát, ha úgy tetszik, és a kegyelemnek az útja. Hát remélem, hogy ezt tudjuk majd fellebbenteni itt az év során.
Köszönöm szépen a beszélgetést, 2 hét múlva az első parancsolat magyarázatával folytatjuk.
Így van, addig is lehet tanulmányozni, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, milyen Isten képünk van, mert itt majd lesz egy nagyon fontos kép, szabadító, akinek van egy új szövetségi neve, Jesua, Jézus. Úgyhogy erre készítsük a lelkünket, áldás, békesség.
Kedves hallgatóink, az imént 2 részes beszélgetésben a legfőbb parancsolat magyarázatát hallották Dezső Attila református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.